Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
Kedves Mária rádió hallgatók! A második század keresztény irodalma két tarcú. Egyrészt ragaszkodik a hagyományos teológiához, de gyakran könnyelmű az átjárása az anyaggyűjtésben. Sok szemita elemet megtartanak, de feltűnik a pogányokkal való rokonszenvezés. Ebben a században a hitvédők nyílt párbeszédet kezdenek a pogánysággal, a zsidósággal. Eddig az irodalom néptelen volt, de az apologéták már feladják a néptelenséget és a nyilvánosságra viszik a keresztények ügyét. Védőbeszédet tartanak a keresztények érdekében, és vádbeszédeket a pogányság fölött. Ebben az időben a kereszténységnek már nem zsidó a környezete. A zsidóság inkább csak történelmi előzménynek számít. Már nincs ellentét a kereszténység és a zsidóság között, hanem a kereszténység és a pogányság között. A pogányság és kereszténység között áll agnoszticizmus. A keresztény vallást érthetővé akarja tenni a pogányok előtt ez a mozgalom, de ez a keresztény evangélium megsemmisítésével tudná csak elérni. Az apologéták kezdik használni a görög filozófiát. Igaz, a gnózis is a filozófiával hitelesíti magát. Megnehezítette az apologéták munkáját ez a látszólagos hasonlóság. Az egyház határoztottan elutasította a gnózist. A legnagyobb feszültség nem a pogányság és a kereszténység között jön létre, hanem a kereszténység és a gnoszticizmus között. A pogányság nem erőlteti rá magát a kereszténységre, de a gnoszticizmus igen. A gnosztikusok élősködnek a görög filozófián és a kereszténységen is. Az apologéták a művelt pogányokra való tekintettel fogalmazzák meg hittételüket a filozófia nyelvén. A gnosztikusok szintén a filozófiával kívánják vonzóvá tenni mitológiájukat. A filozófiailag műveltekre nem hatott a gnoszticizmus, sem azokra, akik jól ismerték saját hitüket. Az utóbbiak az igazság rombolójának tekintették a gnózist. A filozófus úgy látta, hogy a gnoszticizmus rossz hírbe hozza a filozófiát. A keresztények nem érdeklődtek különösebben a filozófia iránt, nem is foglalkoztak vele behatóbban. A filozófiát úgy tekintették, mint az áratnekség szülőjét, mert a gnosztikusok hivatkoztak rá. Tertullianus szerint azt állítják a gnosztikusok, hogy a hitnek filozófiai elmélyítésre van szüksége. Ezért kérdezte, miközben Athénnak Jeruzsálemhez. A keresztények vallási téren nem vállaltak közösséget a pogányokkal. Egyetlen érintkezési pont volt a filozófia. Az apologéták a filozófiát a kereszténység és a pogányság közös örökségének tartották. Mint ahogy a kereszténység és a zsidóság közös örökségének tekintették az ószövetségi szentírást. Viszont a közös örökösök nagyon könnyen összevesznek. A keresztények a görög filozófiát valláskritikai szerepe miatt tették magukévá. A görög filozófia úgy lett a keresztény hit támasza, hogy az apologéták a pogányság ellen fordították. A görög filozófia így a pogányság bírálója, a kereszténység igazolója lett. Már a zsidó Filon és Josephus Flavius ugyanígy védték meg a zsidó vallás egyisten hitét. A filozófia használata felkeltette az érdeklődést a keresztények iránt, de felkeltette a gyűlöletést is. A pogányság támadásba lendült, mert a kereszténység kisajátította a pogányság legnemesebb örökségét, a filozófiát. A keresztény hitvédők a támadások célpontja lettek, de legalább már nem lehetett a keresztényeket vádolni, hogy a keresztények csak műveletlen barbár tömeg. A kereszténység és a császárkultusz egy időben kezdenek filozófiával foglalkozni. A birodalmi ideológia szerint a római impérium azonos a földkerekséggel, az egész világgal. A világ vezérgondolata pedig nem volt más, mint az Isten császár. Ezt az eszmét az apologéták következetesen elutasították, mert látták a hasonlóságot és az ellentétet a császárkultusz, valamint saját teológiai felfogásuk között. Ami a császár a birodalmi ideológiában, az Jézus Krisztus az apologéták teológiájában. A római birodalom egyre növekedett, s mind nehezebb lett egységét fenntartani. A császárok saját személyük körül kialakított vallási kultuszban látták az egység kötelékét. A hatalom egykézben összpontosította a katonai és törvényhozói hatalmat. Az uralkodók a császár és főparancsnok cím mellé felvették az Úr és Isten címeket. Ők lettek a római államvallás főpapjai. A római hadsereg megünnepelte a császár trónra lépésének napját. Áldozatot mutattak be az Isten császár géniusza előtt. Ezt a keresztények megtagadták. A katonacsászárok a hadseregben fellépő ellentétekre különösen érzékenyek voltak, hiszen hatalmuk a hadseregen állt vagy bukott. Ezek a mozzanatok megterhelték a kereszténység és a római birodalom viszonyát, de más tényezők is közrejárultak. Az apologéták kora súlyos megpróbáltatások ideje a római birodalom számára. A birodalom helyzete egyre rosszabbodott. Keletről a pártusok elfoglalták Arméniát és Szíriát. A háború kimerítette a birodalmat. Északon betörtek a germánok. A benső béke után áhítozó császár, Marcus Aurelius, a háborúskodásra kényszerült egész életében. A külső veszélyeket tetézték a belső katasztrófák. Járványok fizedelték meg az adófizető lakosságot. Egész tartományok elnéptelenedtek. A feszültségek levezetésére bűnbakot találtak a keresztényekbe. Elrendelték üldözésüket. Marcus Aurelius alatt fejezték le Justinus Rómába. Uralkodás alatt került sor a második század legbrutálisabb keresztény üldözésére. Ebből az időből néptelenül maradt ránk levél Diognetushoz című írás. Diognetus egy kereszténység iránt érdeklődő pogány. Kérdéseire válaszolt a levél írója. Így ír: látom, kedves Diognetus, hogy szeretnéd a keresztények vallását megismerni. Érdeklődsz, hogy miféle istenekben hisznek, őt hogyan szolgálják. Tudod, hogy egyikük se tartja sokra a világot. Nem tartják isteneknek, akiket a görögök isteneknek tartanak, de nem követik a zsidók babonáit sem. Gondoskodnak egymásról. Most tehát ne légy elfogult, hogy mik azok a dolgok, amelyeket isteneknek gondoltok. Az egyik isten kőből van, ugyanolyanból, amelyen járunk. A másik érzből, nem különb azoknál az edényeknél, amelyeket minden nap használunk. Ismét mások fából vannak, talán már korhattak is. Amelyek ezüstből vannak, azokra vigyázni kell, nehogy ellopják. Az annyit jelent, hogy már akkor is létezett fémlopás. mindezek romlandó anyagból készülnek. Egyiket tűzön kalapálják, a másikat fafaragó vagy az ezüstműves, esetleg a fazeka salkotta. Ezek a mesterek bármilyen más alakot is alakíthattak volna ki ebből a fémből. Ugyanazon anyagból készült edényekből a mester hasonlóan isteneket formálhatna. A fordítja is lehetséges, hogy amelyeket most imádtak, edény is alakítható. Mindegyi vak, néma, lélektelen, érzéktelen. Mindegyi mozdulatlan, korhad, rozsdásodik. Ezeket hívjátok isteneknek, nekik szolgáltok, hozzájuk imádkoztok. Végül hozzájuk hasonló lesztek. A keresztényeket azért gyűlölik, mert ezeket nem tartják isteneknek. Ti azt gondoljátok, hogy dicsőítitek isteneteket, pedig inkább megvetitek őket. Nevetségessé teszitek magatokat, mert az agyag és kőszobrokat őrizet nélkül imádjátok, az arany és ezüst szobrokat éjjel-nappal zár alatt tartjátok, nehogy ellopják. A megadott tisztelet inkább büntetés lenne számukra, ha éreznének. Ha pedig érzéktelenek, minek az állatok vérével és zsírjával nekik áldozatot bemutatni. Ez a büntetést az ember el nem viselni, mert érez és gondolkodik. A kő azonban elviseli, mert sem nem érez, sem nem gondolkodik. Sok mindent elmondanék, miért nem szolgálnak a keresztények ilyen isteneknek, de hát ha ennyi nem tűnik elegendőnek, akkor fölösleges a többi előadása is. A keresztényeket nem a terület, nem a faj különbözteti meg a többi emberektől. Nincsenek városok, amelyben csak ők laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének. Nem bölcselkedés útján jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek-kinek, ahogy osztályrészű jutott. Étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak a vidék szokásaihoz. Az élet egyéb területén sem látszik semmi különlegesség közösségi életükben. Saját hazájukban laknak, mégis jövevényeknek tartják magukat. Mint polgárok mindenben részt vesznek, de mindent el is viselnek. Bárhol élnek, idegenek ők, de az idegenben is otthon vannak. Minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyerekeik születnek, de a magzatot nem ölik meg. Közös az asztaluk, melyhez letelepednek, de nem közös az ágyuk. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a kiszabott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, és mégis mindenki üldözi őket. Félreismerik, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, de sokakat gazdagítanak, mindenben szükölködnek, és mégis mindenük megvan. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsülnek. Káromolják őket, és mégis megigazulnak. Szidják őket, de ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Ők olyan jótevők, akiket gonosztevőként büntetnek. Mikor megkínozzák őket, örvendeznek, mint akik életre támadtak. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen. A görögök üldözik őket, de akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani gyűlöletük okát. egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, adok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy a keresztények jelen vannak a világ városaiban. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való, a keresztények is a világban vannak, de nem a világból való. Láthatatlan a lélek, amelyet a látható test bebörtönöz. A keresztényeket is úgy lehet megismerni, mint akik a világban vannak, de vallásuk láthatatlan marad. A test gyűlöli a lelket és küzd ellene, noha a lélek nem követ el ellene semmit, és semmi igazságtalanságot. Csak akadályozza a gyönyörök élvezetében. A világ gyűlöli a keresztényeket, akik semmilyen igazságtalanságot nem követnek el, csak ellenállnak a gyönyöröknek. A lélek szereti a testet, mely gyűlöli őt és a test tagjait is. A keresztények szeretik azokat, akik gyűlölik őket. A lélek ugyan a testben van zárva, de a lélek tartja össze a testet, így vannak a keresztények is, a világban vannak zárva, mint börtönbe, de mégis ők tartják össze a világot. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik, a keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak, a mennyben várják a romolhatatlanságot. Ha étellel és itallal mostohán is bánnak, a lélek által jobbá válik. A keresztények sokasodnak, noha naponta üldözik őket. Isten rendelte őket erre a helyre, nem lenne illendő elhagyni otthon. Nem földi találmányt kaptak, nem is halandó gondolatokat tápolnak, hanem a mindenható és teremtő Isten maga ültette szívükben kinyilatkoztatását. Megmutatkozik az üdvösség, a szenteket tanító ige örvend, aki által az atyát dicsőítik, akinek dicsőség legyen mindörökké. Amen.